Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk tovább az imádságot. Igen, Urunk, az életünk próbák sorozatából áll, és úgy szeretnénk győzni, és úgy szeretjük a győztes történeteket. És köszönjük a reménységet, hogy Te arra rendeltél bennünket, hogy győzzünk. És köszönjük azokat a győzelmeket, amik meghaladják az ember erejét, és mégis tud győzni, és úgy szeretnénk mi magunk is ilyennek a részeseivé lenni. Urunk, ha a Te történetedre nézünk, akkor mégis semmivé foszlik ez az emberi vagy gyermeki lelkesedésünk, ez a naivitás, hogy valami csoda folytán, valami huszárvágással mégis majd a veszteségeink ellenére győztesek leszünk. Köszönjük, hogy Te úgy győzöl, hogy a pokolig szállsz le, hogy onnan emelkedj föl, hogy addig bírod, hogy azt is elviseled, hogy a fölött is van hatalmod. Urunk, ehhez kérünk ma erőt tőled, hogy merjük meglátni a magunk határait, a magunk alkalmatlanságát, elégtelen voltát. Úgy kérünk téged, Urunk, hogy szembesíts ma ezzel bennünket, nem azért, mert szeretnénk ezt átélni, hanem azért, hogy a Te győzelmednek lehessünk mi magunk is részesei. Engedd, Urunk, hogy veled tudjuk végigjárni ezt az utat. Hogy merjük magunkat látni, ahogy Te látsz. Vesztesnek, utána pedig győztesnek. A kegyelemért, Jézusért. Légy itt velünk, kérünk. Amen. Az igét ma János evangéliumának 19. fejezetéből olvasom, az első 16 versből. Következőképpen a padokban az 1162. oldalon található azokban a bibliákban, amik ott vannak. Ekkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették és bíborruhát adtak rá. Odajárultak hozzá és ezt mondták, üdvözlégy zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment és így szólt hozzájuk. Íme kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus, rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak. Feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá, nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Mikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A páska ünnep előkészületi napja volt, délfelé járt az idő, És Pilátus így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak, vidd el, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsem meg. A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Bizonnyal ismerős ez a történet számunkra, és nem először halljuk Jézus perét, ahogy ide-oda taszigálják, és ahogy megy a húzavona az ő sorsa fölött. És mindig az a kérdés az emberben, amikor ezt a történetet olvassa, hogy mi zajlik itt? És aztán, ha érti, hogy mi zajlik itt, akkor utána az lesz a nagy kérdés, hogy és én mihez kezdek mindezzel? Miért kell nekem ebbe a történetbe belecsöppennem? Miért kell minden évben ezt a történetet újra és újra elolvasni? És próbálok ilyen rossz kiutakat mutatni, mondom előre, nem lesznek jók, de talán tanulságos a rossz utakat is végig járni, mert akkor, ha innen is ezt hallatszik, akkor le kell zárjuk és el kell engedni. Csak ezért járom végig a rossz utakat. Olyan ez, mint egy sportközvetítés, ahol egy boxmeccset látunk, ahol két erős ember feszül egymásnak, két erős csapat van egymással szembe, és ütik, vágják egymást. És az ember bele tud feledkezni az erőseknek a játékába, és az ember tud nézni egy... talán még a hölgyek is, egy boxmeccset, ahol kemény ütések vannak. És az ember, mert ott van valami, egyrészt az, hogy jó, hogy nem engem ütnek, másrészt, hogy azért érzem én ezt az erőt, ami itt suhog körülöttünk, és az erőnek van vonzása. És az igazi küzdelemnek van vonzása, és az ember próbál állást foglalni, hogy kinek drukkolok, kinek nem, és sajnálom, nem sajnálom, mi lesz a kimenetele, rendes küzdelem, be tudja szívni magával az embert. Persze, hogy nem jó a sportközvetítés képe, mert a tét nem egy bajnoki öv, hanem egy embernek az élete. És én azt hiszem, hogy ilyenkor az ember azt mondja, hogy ezt nem akarom nézni. Amíg csak erőfitoktatás, amíg csak egymásnak a kóstolgatása, amíg csak a dicsőség a tét, addig küzdünk, de mikor egy másik élete, aki nem is vesz részt ebben, amikor egy másik ember élete a tét, az gyomorforgató, és nem is akarom nézni. És elfordítjuk a fejünket ettől a jézusi történettől. Mi persze itt vagyunk hétről hétre, de sokan vannak, akik nem akarnak erre a történetre ránézni. Akik nem akarnak ebbe a történetbe állást foglalni. Akik nem akarják nézni ezt a sportközvetítést, hogy mit meccsezi Pilátus meg a zsidók egymással. Hogy érint ez meg? Egy ember életéről méltatlan az egész. Hát ha erről szól ez a keresztény hit, nem, ez nem olyan történet, amire én kíváncsi vagyok. Túl brutális, túl véres. Nem az én világom. És megy tovább a kertészkedés, megy tovább a karrier története. Persze, hogy nem sportközvetítés. Egy másikat mondok. Bergmannak a 7. pecsét című filmjében van egy gyönyörű jelenet, amikor a lovak sakkozik a halállal. És a kép fantasztikus, hogy az ember ott ül a halállal szemben és vívja a maga csatáját. Halál, élet-halál kérdése. Mintha sakkjátszma lenne. Az a kép, azt gondolom, hogy felemelő kép. Azt a képet szívesen nézi az ember. Mert hogy az van benne, hogy az embernek van méltósága, hogy az embernek van játéktere, hogy az embernek van lehetősége küzdeni. Tudjuk, hogy a végén a halál majd megsuhintja a kaszáját, mert ott van a kezében. De az ember abban fölemelt fővel áll ebben a küzdelemben, és érezzük a méltóságát, hogy méltó ellenfele a halálnak, nem adja magát könnyen. Ez felemelő. Jó lenne erre a történetre is így nézni, mint egy sakkjátszmára, de De itt Jézus nem partner, de itt Jézus nem az emberi méltóságot jeleníti meg, de itt Jézus, amikor a haláláról van szó, akkor nem egy vonzó, kiegyenesedett tartású, szép arc élő férfi és küzdő partner. Jézus a nevetség tárgya. Jézus egy szánalmas alak. Jézus, mint egy bábút öltöztetik, taszigálják, használják, kínozzák. Ez nem az a történet, amiben az ember szívesen látja magát a halállal viaskodva. Itt nem az emberi méltóság jelenik meg, inkább a szégyen. És itt elfordítjuk a fejünket. Mert nem jó nézni, mikor valakit megszégyenítenek. És nem jó azonosulni a Jézussal, akivel szeretnénk azonosulni, de megszégyenítve. Persze nem sok játszma. A harmadik képet is hadd mondjak, ez van talán a legközelebb. Kártyacsata. Két kártyapartner játszik, van tétje Jézus. És ahogy ők csatáznak egymással, sorra játsszák ki a kártyáikat. Egyik lapot a másik után teszik le az asztalra, és nézik, hogy a másik mit reagál. Mi van még nála? Mutasd, mi van nálad? Ez a küzdelem van előttünk, ezt érzem legjobb képnek, arról, amit az evangélium elénk hoz. Az egyik oldalon a fanatizmus és az elvakultság van, a zsidó oldalon. A másik oldalon Pilátusnál meg a simulékonyság. Mi az igazság? Ki fog győzni? Nem tiszta, tisztátalan, szent, méltatlan. Ezek nem jó kategóriák. Nem ez csalással, mindennel meg van tetézve ez a mérkőzés. Itt minden belefér ebbe a mérkőzésbe. Senki nem tiszta. Nem is ez a kérdés. A hatékonyság a kérdés. Melyik győz? Ki tudja érvényre juttatni az akaratát? A zsidók nyíltan vallják a szándékukat. Az egész úgy történik, hogy elhoztuk hozzád ezt a foglyot, hogy végezd ki, öld meg. Megölnénk, mi csak jogosítványunk nincs hozzá. Bocs, egyébként készülünk a szent ünnepünkre, ezt még azért intézzük el gyorsan az ünnep előtt. Ez nyílt az egész történet. Ott az adók ki vannak rakva a legelején. Aztán még mindig van náluk, és húznak elő sorra újabbat és újabbat, hogy rávegyék Pilátust, hogy végrehajtsa az ő akaratukat. És akkor jönnek ilyen, a legvége is nagyon, nem is tudom milyen jó szó erre, amikor azzal fejezik be, hogy hát újra kell olvassam ezt. Mikor azzal fejezik ezt be, hogy a főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Na, pont a zsidó főpapok, akik ezt vallják, és a zászlót lengetik, hogy nekünk van római császárunk, hát gyűlölik. De ők hivatkoznak erre. Ami itt megmozdul, az abban van retorika, abban van pszichológia, a jogot használják, minden módon győzni akarnak, minden eszközzel. És nyilvánvalóan átlátszóak az érveik, és furcsán állnak a szavak is a szájukban, de nyomják, szorítják Pilátust, nekik jobbaduik vannak, hogy győzzenek. Pilátusnál már nincsen érvek, Pilátus már elkezd félni, még jobban megijedt, ezt olvassuk, ő már szorong ebben az egész játszmában, érzi, hogy nem elég erősek a lapjai, érzi, hogy itt már nem Jézusról van szó, hanem már róla van szó, már azt mondják, hogy ha te nem szolgáltatod ki nekünk, akkor nem vagy a császár barátja, és ez nem egy olyan kedves kifejezés, a császár barátja az, aki érvényesülni tud, aki kegyvesztett, annak vége van. Úgy kedvesen megsúgják Pilátusnak, hogy föl is jelenthetünk, kedves Pilátus. ez a kártya is nálunk van. Akarod, hogy kijátsszuk? Pilátus fél, szorong. Mentegeti Jézust, ez az ő harcmodora, simul, nézi, meddig mehet el, merre van kiskapu, merre van egy kiút ebből az egész játszmából. És láttuk a héten magunk előtt ezt a kísérletezést, hogy próbál azzal érvelni, hogy hát nézzétek, itt van megverve, megkínozva egy ember, a szánalom nem indít titeket arra, hogy hagyjátok. Egy roncsot láttok, vérző embert, nem indít benneteket meg a szenvedés puszta ténye, hogy nem kérjük. Nem indítja meg őket. Akkor gúnytűz belőle, és azt mondja, hogy de zsidó királya, komolyan gondoljátok, hogy ő a királyotok, és akkor ez az egész abszurd jelenet, hogy egy tövis koronával fölékesített római katona palásba bugyolált, mint egy király, úgy jelenik meg, hogy komolyan gondoljátok, nevetséges, jelentéktelen, méltatlan. Tényleg akarjátok? Tényleg tartjátok a vádat, hogy ő a királyotok? Igen, akarjuk, feszítsd meg. És végig fricskázza őket, végig keresi a kiutat, nincs kiút. Ebből a történetből Pilátus nem találja meg. Szerencsétlen, még a fogoly is helyre teszi őt. Ez a Pilátusnak a megaláztatása. Mikor fölemeli a hangját, hát a zsidók felé nem tudja, mert erősebb lapok vannak, akkor fölemeli a hangját Jézus felé, és azt mondja neki, hogy hát Jézus, te nem felelsz nekem, nem tudod, hogy az életed a kezembe van letéve? És Jézus azt válaszolja, hogy neked semmi hatalmad nincs. Csak az, ami föntről adatott neked. Pilátus elveszíti a játszmát. És mi, akik nézzük ezt a kártyajátékot, most azt hadd kérdezzem, hogy magatokra ismertek-e ebben a kiszorítósdiban? Azokra az ügyekre, amiket el akartok intézni, azokra a hatalmi játszmákra, családon belül, családon kívül, gyülekezetben, munkahelyen. Magatokra ismertek ebben a kártyajátékban? Nálam van még egy adó, kijátszom. Mondunk szövegeket, amik rosszul állnak a szánkban, de azért van súlya, érezi a másik is. Aztán jön a személyeskedő rész, hogy te ki vagy, meg ki nem vagy, meg én mit tudok elintézni, ha ott szólok valamit, veled mi lesz. Magatokra ismertek ebben a kártyamérkőzésben, ahogy el szoktuk intézni az ügyeinket, ahogy élvényre szoktuk juttatni az akaratunkat, ahogy szorongni szoktunk a veszteség láttán, ahogy érezzük, hogy mit kezdjek már ezekkel, ahogy afelé fordulunk, aki a legtehetetlenebb, és őnála akarjuk megmutatni, hogy én azért még vagyok valaki. És azt hiszem, ha magára néz az ember, akkor leginkább, és magára ismer, az a mondat szokott ilyenkor következni, hogy de hát ilyen ez a világ. És akkor ezzel fölmentjük magunkat. Hát mindenki ezt csinálja. Hát mi más csinálnék? Mi történik itt tulajdonképpen? Hogyan kell jól megközelíteni ezt a gyomorszorító történetet? Azt gondolom, hogy azért akarja az Úr láttatni velünk mindezt, hogy merjük meglátni magunkat, és merjük meglátni őt. Egyszer ezt a kettőt. Milyen az ember, és milyen az Úr. És szándékosan így mondom, hogy az Úr. Mert ebben a történetben akármilyen nevetséges, akármilyen szánalomra méltó Jézus, ő úrként van jelen. És azt akarja az evangélium, hogy lássuk őt, az Urat. Akkor is, ha kinevetik, akkor is, ha megalázzák, akkor is, ha szenved, akkor is, ha kártyáznak fölötte. Milyen az ember és milyen az Úr. Az ember, ha jó érzésű, akkor Jézus sajnálja, és ezeket itt meg megveti. A jó érzésű ember távolságot tart ezektől az alakoktól itt a Bibliában, mert méltatlan. Ha nem jó érzésű az ember, hanem őszinte, akkor nem tart távolságot. Akkor nem mondja azt, hogy ők ott, azok a zsidók. Hanem akkor azt tudja mondani, hogy mi. Hogy nem vagyok én különb ő náluk. Hogy megvan az én magam története, ami sajnos beleillik ebbe a sorba. Ha őszinte az ember, akkor magára ismer, és magára is marad, hogy igazolja magát, mert ilyen ez a világ. És azért mondom így, hogy magára marad az őszinte ember, mert Jézus nincs benne ebben a kártyacsatában. Mert Jézus ebből az egész méltatlan húzavonából, a fanatizmusnak és a simulékonyságnak az összeütközéséből kívül van. Ő szenved ebben a történetben. És nem harcol, és nem vesz részt. Mert ő hűséges, mert ő mindig önmaga, mert ő mindig engedelmes az Atya akaratának. És amikor az ember nincs a maga helyén, amikor a világ nincs a maga helyén, akkor Isten nem lesz részes ennek a játszmának, hanem azt az utat választja, hogy szenved. És nem vállal közösséget sem a fanatizmussal, sem a simulékonysággal. És nem tud másképp benne lenni ebbe a világba, csak ezen a harmadik úton. Az Úr a szenvedés útján van jelen. Abban a világban, amit mi igazolunk, hogy hát ilyen, hát mindenki. Jézusnak ez a szava józanít ki bennünket, ahogy megalázva, összetörve, kigúnyolva, amit az előbb olvastam, újraolvasom, 11. verset. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Az Úr ítél. Akkor is, hogyha az emberek ítélnek fölötte, akkor is ő ítél, és ő mondja meg, hogy mind bűnös. De van különbség, és van felelősség, és van számonkérés, és van számadás. Kinek a cselekedete szerint? Nem mossa össze Jézus a szereplőket. Nem teszi egy kalap alá. Ő a bíró. Pilátus ül a székben. De szorong, de érzi, hogy a fogolynak a szava igaz ítélet, miközben ő a bíró, és ítél a fogoly fölött. Jézus, mint Úr van jelen ebben a történetben, és elmondja nyíltan az ítéletet, de a Pilátus legalább remeg, de a zsidó vezetők csak egyre inkább kiabálják, hogy feszítsd meg. És semmit nem látnak ebből, és semmit nem hallanak abból, amit Jézus mond. Annyira tele vannak magukkal, annyira meg vannak győződve a saját igazságukról, és ha az ember nézi őket, és ha őszinte tudja, hogy velünk is megtörténik ugyanez, azt a kérdést kell föltennünk, hogy mi fogja megnyitni a vakoknak a szemét? Mitől lesz az, hogy az ember egyszer végre igazán kezd látni, hogy nem a maga igazságát, hanem az Isten igazsága előtt végre össze tud törni? Mi kell ahhoz, hogy ez megtörténjen? Hogy lássam magam úgy, ahogy nem én akarom látni, hanem ahogy Isten lát engem. És testvérek, én egyetlen egy választ találok erre a szorongató kérdésre. Nem erős válasz, abban az értelemben, hogy rákényszeríthető lenne másokra. Nem erőszakos válasz. Az egyetlen válasz, ami föl tudja nyitni a vakoknak a szemét, az az Istennek a szeretete. hogy Jézus végig a szeretettel közelít ezekhez az emberekhez, azokhoz, akik semmit nem érzékelnek, akik a maguk világában élnek, akik egymással harcolnak és simán megölnek valakit, aztán mennek utána, hogy a szertartásosan elfogyasszák a vallásos vacsorát. Az Isten szeretete az, ami képes felnyitni ezeket. Nem látok mást ebben a történetben, mert Jézus végig ebben a szerepben van. Hogy ő vállalja ezt a megaláztatást és ezt a szenvedést az emberért. És testvérek, annak van jó dolga, aki ezt a történetet úgy tudja olvasni, hogy látja magát, mint megbukott embert. Annak jó dolga van, mert az érzi, hogy Jézus érte csinálja mindezt. Aki látja a maga elégtelen voltát, aki elszégyelli magát ennek a történetnek az olvasátában, az nyitott már arra, az képes látni, az keresni fogja azt, hogy Uram, hol van a te szereteted, amelyik meg tud gyógyítani, amelyik meg tud változtatni, ami át tud formálni, hol van ez a szeretet, kérlek. Jézus az emberért vállalja a szenvedést. Vállalja a megaláztatást, és így kérdezlek, magadra ismersz-e a megalázott emberben? És ha téged megaláztak, mi a válaszod rá? Bosszú? Harc? Erősebb lapok? Jézus nem vesz részt. Ő vállalja a közösséget a megalázott emberrel. Magadra ismersz-e ebben a történetben? Azért fontos ez a kérdés, mert az Isten szeretete felöltözteti a megalázott és szégyenkező embert. Az Isten szeretete fedi el a mi szégyenünket, bukásunkat. És miközben az ember ki tudja magáról mondani, hogy megbuktam, aközben nem csak ezt az egy mondatot tudja kimondani, mert olvassuk a történetet, mert az evangélium meg akar érinteni bennünket, hanem azt tudjuk elmondani, én a bukott ember, olyan ember vagyok, akiért Jézus vállalta a megaláztatást is, a fizikai szenvedést is, a halált is, az ítéletet is vállalta. Engem így szeret az Isten. Ha dicsekedni kellene, hogy mondanád el, hogy téged mennyire szeretnek? Mivel lehet kifejezni a szeretetet? Ha dicsekedni kellene, hogy neked milyen jó családod van. Mit mondanál el? Nekem olyan jó családom van, hogy? Hát a fiatalok azt mondanák, hogy kocsit vesznek nekem. Eltaláltam? Nekem engem annyira szeretnek, hogy kocsit vesznek. Nem tudom, mit mondanának a feleségek. Engem annyira szeretnek, hogy wellness hétvégére viszel a férje. Nem, mit mondjak? Isten annyira szeret minket, hogy kész szenvedni értünk. Hogy kész magára venni a mi szennyünket, szennyes ruhánkat, hogy kész meghalni mi értünk. Ki van, akit ennél jobban szeretnek? Mi a kocsi ehhez? Mi a wellness hétvége ehhez? Mi a bármi, amivel a szeretetet ki tudjuk fejezni, ahhoz képest, ahogy az Isten szeret bennünket? Nem ez a tartást? Nem ez veri ki a fegyvert a kezünkből? Hogy mi mennénk egymásra, mi küzdenénk egymással, mi harcolnánk, mi föl tudjuk magunkat szívni, mi fanatizálni tudjuk magunkat, hogy meg se halljuk a másik gondolatát. De ha Jézus nem harcol, nem ez állít meg. És nem az ő szeretete mondatja velünk, hogyha így szeretett bennünket, hogy minden méltatlanságunk ellenére ezt vállalja értünk, hogy akkor nekünk sem kell. Akkor én nem úgy akarok harcolni, ahogy belőlem jön, hanem úgy, ahogy ő. Hogy akkor már nem harcolni akarok, hanem szeretni. Kérlek benneteket, akik együtt végigolvastuk ezt a történetet, hogy mondjátok el magatok számára, engem úgy szeret Isten, hogy értem vállalta a megaláztatást, hogy értem vállalta a szenvedést, hogy az én szégyenemet magához ölelte és magára vonta, hogy értem még meghalni is kész volt. És akkor fölegyenesedik az ember térde, akkor kinyílik az ember szeme. Mert az Isten szeretete erősebb, mint a legerősebbek boxmérkőzése, mint a legnagyobb emberi méltóság, amelyik sakkozni mer a halállal, mint a kártyajátékosok, akiknek titkos adóik vannak a kezében. Mert az Isten szeretete megnyitja a vakoknak a szemét, talpra állítja a sántákat, életre kelti a halottakat, mert a mi Úrunk meghalt és feltámadt. Mert így szeret minket Jézus, az Úr. Amen. Csendben imádkozzunk, feleljünk az igére. Urunk, ez a történet olyan más, a te történeted olyan más, mint amit magunktól írnánk, mint ami belőlünk fakad. Mert valljuk, hogy abba a kultúrába vagyunk otthon, ahol a jogok sérthetetlenek, amit bíróságok védenek. Mi olyan kultúrának vagyunk a gyermekei, akik vallják, hogy az emberi méltóság a legnagyobb érték, hogy azt törvénybe kell iktatni, és senki el nem veheti, és büntetés áll azért, ha valaki ezt megtapossa. És közben tele vagyunk háborúval, tele vagyunk sebesültekkel és menekültekkel, és tele vagyunk hazugsággal. Ezek nem a te tulajdonságaid, inkább a gonoszé. Urunk, olvassuk a történetedet, és köszönjük, ha nyílik a szemünk, hogy inkább veled szeretnénk lenni, mint sem az emberi szereplőkkel, hogy inkább a te világodban szeretnénk ott lenni, mint sem abban a világban, amit magunk előtt látunk a Biblia lapjain. Hogy Urunk, inkább téged szolgálnánk, mint belemennénk ezekbe a küzdelmekbe, ahol nincsenek győztesek, csak sebesültek, rokkantak és vesztesek. Áradj, Szent Lélek, Úristen! Tölts be bennünket, hogy szabadok legyünk befogadni a szeretetedet, és azt adni egymásnak. Jöjj közénk! Hozd a te békességedet, hozd a te igazságodat, hogy ebből tudjunk megbékélni, hogy megigazított emberekként tudjunk élni és szólni, és együtt járni. Urunk, nem a magunk dicsőségét szeretnénk keresni, hanem a tiédet. A tiédet, amelyik a halottat is feltámasztja. Légy naggyá közöttünk, kérünk. Jézus Krisztusért, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.